Kedves barátaim, tudom, hogy nagyon hiányoljátok, hogy nem a szükéből tartjuk ma este az órát. Higgyetek el, hogy én is nagyon hiányolom, de sajnos lakásfelújításban vagyunk, úgyhogy nem a saját otthonomban vagyok. És itt csak nagyon minimalista módon tudtuk megoldani a szükét, amiben nagyon nehezen tudnám az órát megtartani. Úgyhogy be kell, hogy érjétek most velem így, de mindettől függetlenül holnap reggel szokásos időben, hát egy kicsit később, a szokásosnál egy 10 perccel később, ugyanis az ima egy kicsit hosszabb, mint általában, de amúgy nagyjából szokásos időben az Óbudai Zsinagóga sátrából fogunk bejelentkezni, úgyhogy aki sátorra vágyik így még a Talmud órán is, az holnap megkaphatja ezt. Kedves barátaim, a Talmud Ketuba traktátusának 93-as lapja következik, és még egy pillanatig folytatjuk a... már nem is emlékszem mikor, talán pénteken, nem is szombat este, mikor volt, hogy utoljára tanultunk. A szombat este tanultakat, kicsit le vagyunk maradva, úgyhogy a következő napokban kénytelenek leszünk pótolni. De bárhol is legyen, a péntek este... Péntek délután, péntek reggel, szombat este. Szóval szombat este tanultakat folytatjuk, és ott a központi téma az volt, hogy a különböző ingatlan eladásoknál a terhelési tilalom, vagy ezt ma neveznénk, hogyan működött. És alapvetően ugye a dolog lényege az alapelv, hogyha valaki tartozik valakinek, akkor az ingatlanai fedezetként ott vannak a tartozással szemben. Ha ő eladja ezeket az ingatlanokat, akkor függetlenül attól, hogy eladta, a hitelező továbbra is behajthatja a tartozást az ingatlanokból. Mi történik viszont a vevővel? Nos, ez annak a kérdése, hogy az ingatlant felelősséggel vagy felelősség nélkül adta el. Bachrájusz, és ő lőj bachrájusz. Hogyha a felelősséggel adta el, akkor... A vevő ilyenkor visszamehet a adóshoz, és számon kérheti rajta, hogy fizesse vissza azt a pénzt, amit a földért vagy az ingatlanért fizetett, tekintve, hogy ugye azt elvitte tőle az adósnak, az eladónak a hitelezője. Hogyha felelősség nélkül adta el az adós az ingatlant, és utána jött a hitelező és behajtotta a vevőtől az ingatlanból a tartozás, akkor a vevő pórul jár, ugyanis nem tud visszamenni az eladóhoz, az adóshoz, azt mondja neki, hogy én felelősség nélkül adtam ezt el neked. Nyilván a logika nagyon hasonlít a mai logikához, azzal a különbsége, hogy nyilván nem volt központi nyilvántartás, és ezért nem lehetett olyasmit, mint terhelési vagy elidegenítési tilalom bevezetni egy központi rendszerbe. Tehát utólag, miután el lett adva a föld, utána tudták csak esetleg behajtani egy korábbi tartozás fejében az adott ingatlant. Most ezzel kapcsolatban jön a Bájon mondása a 92-es lap alján. Amara báje, Ruvén sem mahar szadom, ez Simons lejbák rájúsz. A báje a következőt tanította. Ha Ruvén eladott egy földet Simonnak felelősség nélkül, Jacu alav a szikin, és utána megjelennek Ruvénnal szemben nem hitelezők, hanem olyan kétséget ébresztők, akik azt mondják, hogy ez a föld, ez tulajdonképpen, ez az ingatlan, nem is volt Ruvéné, nem is tartott Ruvén tulajdonába. Ácsillai hechzikba, jachalachzikba, akkor a vevő, Simon, ha még nem vette birtokba a földet, amit vett, akkor visszalépett az ügylettől, és mondhatja, hogyha ez egy ilyen kétes ügylet, én szeretnék ebből kimaradni, ezt megteheti. Mi se hechzikba, én jachalachzikba, de onnantól fogva, hogy már birtokba vette azt az ingatlant, onnantól fogva nem léphet vissza, Misunda Amerlei hajta de kitris a bárt ve kabelt. Miért? Mert azt tudja neki mondani, Ruvén, te egy zsák csomót vettél tőlem, mert ez a csomó, ez egy ilyen semmi, tehát amit azt mondanák, hogy egy zsák tövist vettél. Vettél tőlem egy zsák tövist, a te bajod, ugyanis ő egyértelműen ugye felelősség nélkül adta el ezt az ingatlan. Tehát az, hogy most kételyek merülnek, hogy egyáltalán övé volt el az ingatlan, és eladhatja őt sem, ez része annak, hogy ő nem felelősséggel adta el az ingatlan. És ezért innentől már nem tud visszalépni. Ugye ez egyértelműen arra utal, hogy az ilyen típusú ügyletekben, ahol felelősség nélkül adja az illető az ingatlant, nem volt érdemes belemenni. Mi az a pont, amitől fogva egy ingatlant birtokba veszed elő? Kidáj és a mitzi, onnantól fogva, hogy rálép, kilépi a földnek a határát jelölő kis emelkedést. Valahogy ez úgy nézett ki, hogy ezeket a termőföldeket, nem tudom, ma ezt hogy csinálják, de a termőföldeket a kimérés után úgy jelölték a határát, hogy csináltak egy ilyen kis gátat, vagy nem tudom, hogy mondanák, amivel földből kis emelkedőt, és azt végig vezették a szomszédos földek mellett. Amikor valaki megvette a földet, akkor ezt kiigazította, végigment rajta, hogy lássa, hogy ez mindenütt rendben van-e. Ha ezt az illető megtette, akkor ezzel már birtokba vette a termőföldet. Ikada amra filu bachrayus nami. Egyesek szerint, ha felelősséggel adta el a földet, akkor sem léphet vissza már az ügylettől, ha birtokba vette. Az egy másik kérdés, de amellé achre tirfekve a sállalak, hogy Ruvén ez esetben csak annyit mondhat neki, hogy nem léphetsz vissza az ügylettől, tőled elvehetik. Esetleg ezek, akik kétségbe vonják, hogy ez az én földem volt egyáltalán, lehet, hogy tőled elveszik. Ha elveszik tőled, akkor én majd kártérítelek. De visszalépni az ügylettől akkor sem lehet, hogyha felelősséggel vette a földet Simon Ruvéntől. Oké, kedves barátaim, idáig tartott ez a talmudi rész, és most egy új misna következik, nagyon érdekes témával. Jól figyeljünk, mert elég, hát nem azt mondom, hogy nehéz, csak úgy van benne egy kis matek, meg egy kis furcsa logika. Úgyhogy érdemes elővennünk egy papírt, egy ceruzát, és jegyzetelnünk akkor, amikor ez majd feltétlen szükséges lesz a szöveg értéséhez. Akkor nézzük a mistát. Mi sajnán az, hogy sajnos nasin, mész, szubassa, sajnzum, mannem, sajnzum, a szájm, sajnzum, sajnzum, mész. Ha valaki, önnek három felesége volt, és meghalt. A három feleségnek pedig más-más értékű volt a ketubája. Az egyiknek 100 zúz értékű, a másiknak 200 zúz értékű, a harmadiknak 300 zúz értékű. Ugye azt kell tudni itt, hogy ugye egy feleség ketubája az ugyanolyan követelés, mint hogyha egy hitelező lenne. Tehát amint a férfi meghal, az örökségből, a hátrahagyott vagyomból ki kell elégíteni a ketubát. És normál esetben, hogyha nincs elég vagyon az összes tartozás kiegyenlítéséhez, akkor mindig a korábbi dátumú vagyon az, ami elsőbséget, bocsánat, a korábbi dátumú követelése az, ami elsőbséget élvez. Tehát az esetben, hogyha ez a három feleség úgy volt, hogy először elvette Mancit, utána elvette Jucit, utána elvette Katit, akkor mind a három ugye más-más időpontban történt a házasság, így maga a követelés is más-más időpontban jött létre, és értelemszerűen a legkorábbi követelés jön először, hogy kielégítse a követelését a megmaradt vagyonból. A mi misnánkban arra egy olyan speciális esetről van szó, ahol a három házasság és a három ketuba ugyanazon a napon jött. jött létre. Tehát nincsen időbeni elsőbség egyik részéről sem. Ami viszont van, hogy eltérő a követelés összege. Az egyiknél 100, a másiknál 200, a harmadiknál 300. De én sem elomban. A probléma viszont az, hogy a férfinek, a halott férfinek összesen 100 zuz vagyona van, és itt ugye összességében van ezzel csak a nők részéről, van ezzel szemben 600 zuznyi követelés. Akkor mi az igazságos elosztás? A hölgyeim és a ember az esetben még viszonylag egyszerű, mind a hárman egyenlően osztják szét. Tehát mind a hárman kapnak 33 zuszt, ugye zuz az egy pénztípus, 33 zuszt a 100-ból. Ugye miért? Mert mind a 100-zal szemben mind a háromnak ugyanolyan jogos követelése van, mind a három ki tudná egyedül is tölteni azt a 100-at, és ezért egyenlően osztják szét a 100-at. Hajusom a száim, mi állít akkor, hogyha 200 van ott? És a manenői telesz hamisim, akkor ez esetben az, akinek 100 a követelése, az kap 50-et, és a száim és a salais, mi állít? Slois a zahav. A 200-as és a 300-as pedig 3-3 aranydínárt. Ugye egy aranydínár az 25 zuz, tehát 75-75. Akkor mi fog jönni? 50, 75, 75. Ugye itt a Talmud fel fogja tenni a kérdés, ez nem annyira logikus, mert úgy kellett volna legyen, hogy az első kap 25-öt, a második kap az első kap 33-at, a második kap és a második kettő pedig kap még 50-et, tehát 83-at. Ugye? Az első százast elosztják egyenlően, az 33, a második százas pedig a 200-as és a 300-as osztja el egyenlően, az még 50-50, akkor ők 83-83. De nem ezt mondja a Misna, a Misna azt mondja, hogy az első kap 50-et, amit nem értünk még, hogy miért, a második kettő pedig kap 75-75-öt. Oké, erre vissza fogunk térni. Mi a helyzet akkor, hogyha hajusom sala is mi lesz, ha 300 volt a vagyon, ami megmarad? És ha mondani, hogy telesz hamisim, akkor a 100-as kap 50-et, és ha most száim van-e, a 200-as kap 100-at, és ha sala is mi lesz, sisa-sa-zahav. És a 300-as pedig kap 150-et. 50, 100, 150. Megint csak nem világos, hogy miért. A Talmud vissza fog erre a kérdéset élni, sőt, hát ez lesz a központi témája. Ugye ezt megértsük. Oké, a Mishna befejezés azt mondja, hogy Heng Gimelség tirul a kisz, pichasszol, hogy sziru, kákem, helkim. A Talmud azt, a Mishna azt mondja, hogy ugyanígy, hogyha két társ egy üzletben berakott eltérő mennyiségű pénzt, itt ugye úgy fogalmaz, hogyha hárman egy erszénybe beraktak pénzt, de eltérő volt a tőke, amivel mindannyian hozzájárultak, akkor ha a pénz, vagy a nyereség, vagy a veszteség nagyobb volt, kisebb volt, bármi is legyen, a nyereséget és a veszteséget is egyenlően osztják. Nem, bocsánat, nem egyenlően osztják. Ez szerint a logika szerint osztják. Ugye mit jelent az ez szerinti logika? Ez azt jelenti, hogy valamennyire figyelembe vesszük, valamilyen logika módja, azt, hogy pontosan mi ez a logika, azt most még nem értjük, de valamilyen logika módja mindenképp figyelembe vesszük, hogy mennyi volt a tőke, amit beraktak. Tehát, hogyha ha valaki több tőkét rakott, akkor a nyerességből nagyobb része legyen, és ha valaki kevesebb tőkét rakott be, akkor a nyerességből is kevesebb legyen a része. Oké, nézzük, mit mond a Talmud. Mi volt az első eset? Pontosabban a második eset. Az első eset az volt, hogy volt egy 100-as követelés, egy 200-as követelés és egy 300-as követelés, és összesen 100 zuz volt a pénz, ami maradt a illető halála után. Ugye itt egyszerű volt az eset, mind a hárman kapnak 33-at. Eddig stimmel. Mi volt a második eset? Hogy a megmaradt pénz volt 200. És itt mit mondtunk? Hogy a 100-as kap 50-et, A 200-as és a 300-as kap 75-75-et. Azt jelenti a Talmud, sem manenőjte ez ha misin, mi az oka annak, hogy a 100-as 50-et kap. Tlaszin, betlissa, betilsza, have, de isla. Igazából neki 33,3 járna. Amen Shmuel, de kői szebesz, bájesz, messzáj, me bájesz, mane, dinudvarim, enni, mach, be mane. Azt mondja, Shmuel, megmondom neked, hogy miért, ez egy speciális eset, amiről a Mishna beszél. Miben speciális? Itt arról van szó, hogy a 200-as egy ígéretet tett, és ezt le is írta a 100-asnak, én nem fogok vitatkozni veled az első 100-ban. És ezért a 200-as kivonódik az első 100-ból, és ezért az első 100-ból 50-et kap a 100-as. Azt mondtam, de még mindig nem világos. Jó, én a széfa, sem a szájm. Sem a szájm, és a salajs mű, és salajs zahav. Akkor viszont nem világos, hogy a végén miért mondja a Mishna azt, hogy a 200-as és a 300-as is kapnak 75-75-öt. Ha teimala, a 300-as, azt kéne, hogy mondja a 200-asnak, a szálltatak napsemina, te kivontad magad ebből az egészből. Hát igazából akkor úgy kéne, hogy kinézzen, hogy a 100-as kap 50-et, a 200-as, vagy a 300-as pedig kap 100-at, mert ő megkapja a másik felét az első 100-nak, és a második 100-ast egyenlően elosztják. Tehát az lenne, hogy a 100-as kap 50-et, a 200-as kap 50-et, és a 300-as kap 100-at. De nem ezt mondta a Mishna, hanem azt mondta, hogy a 100-as kap 50-et, a 200-as, a 300-as kap 75-75-öt. De hát a 300-as azt tudja mondani a 200-asnak, hogy te kivontad magad az első 100-ból, akkor viszlát. Azt mondja a Talmud, de amre la, mi dinud varim hu, de szalki napsai. Azt mondja nek, azt mondja azért, mert mit mond a 200-as? Hogy én csak arról beszéltem, hogy a 100-asnak a részét nem akartam csökkenteni. Ő kapja meg az, ami jár neki, tehát ő 50-et kapja meg, mintha én nem lennék. De a második 50-ből nem vontam ki magamat. Megmondom, és ezért a második 50-t elosztjuk egyenlően, mi ketten, a 200-as, a 300-as, 25-25, és a második 100-ast ugyancsak elosztjuk azt a 50-50, tehát akkor mi ketten kapunk 75-75-öt és 50-et. Ugye nem teljesen világos ez, mert ő ezzel csökkenti a 300-asnak a részét. Szerintem úgy lett volna logikus, hogy az első 100-asban akkor legalább 33,3-at kapjon a 300-as. Akkor kapott volna a 100-as 50-et, a 300-as 33,3-at, és a 200-as kaphatott volna 16,7-et. Ugye? Mert az az, ami még megmaradt neki, bocsánat, nem 16,7-et, hanem 26,7-et. Ami még megmaradt neki, hogyha ő milyen jogon csökkenti a 300-asnak a... Oké, okay, mindenesetre ezt mondja Shmuel. Kicsit nyakateket. Most nézzük a második, vagy a harmadik esetét a Mishnának. Hajusam salais miais, hogyha 320 volt ott, akkor mit mondott a Mishna, hogy néz ki? A 100-as kap 50-et, a 200-as kap 100-at, és a 300-as kap 150-et. Selma Simon azt kérdezi a Talmud, miért kap a 200-as 100-at? Sivim bechamisha hude iszla. Miért nem 75-öt? Ugye miért? Mert hogy nézett volna ki, hogy az első 100-asból ő ugye kivonta magát, ahogy korábban mondtuk, akkor ő ott kapott 50-et, hogy mondjuk annyiban kivonta magát, hogy nem fog vitatkozni a 100-assal, ezért a 100-as megkapja az 50-et. A maradék 50-et az első 100-asból felosztja egyenlően 300-assal, akkor 25-25, és a 200-ast is egyenlően felosztja 300-assal, az 50-50, tehát ő neki járna 75, járna továbbá 175 a 300-asnak. De nem ezt mondja a Mishna, hanem azt mondja, hogy ő kap 50-et, ő kap 100-et, és ő kap 150-et. Miért? Amir Shmuel elbe kei szemez, bálasara is mörisze, bálaszma szájomra, bálaszmane, dinudvarim, enni mach. Bemonne. Azt mondja, Shmuel, itt megint egy másik esetről van szó. Itt arról van szó, hogy a 300-as írta a 100-asnak és a 200-asnak, hogy az első 100-asból nem kérek, nem kérek. És ezért mi történt? Az első 100-asból kap 50-et a 100-as, kap 50-et a 200-as, a második 100-asból kap 50-et a 100-as, a 200-as és 50-et a 300-as, és a harmadik 100-as teljesen megkapja a 300-as. Akkor így jön ki, hogy 50-100-150. Oké. Ez Shmuelnek a magyarázata, de most jön egy másik magyarázat, ami egy kicsit komplikáltabb, de valahol egy kicsit logikusabb. Jákob in Arpka, hogy Mismédra vina már, Résőbe stét fissza, és a Széfőzé stét fissz. Mert Jákob in Arpka azt mondja, hogy itt mind a két esetben, tehát mind a Mislának a kettes paragrafusa, mind a Mislának a hármas paragrafusa egy olyan esetről szól, ahol két ütemben érkezett a pénz. Ez mit jelent, ne kérdezzétek tőlem, de valahogy gondolom az örökségnek volt egy első nekifutás, és aztán valahogy jött még egy nekifutás. De akkor hogy néztünk ki? Nézzük az első esetet. Résőbb és tétfit fiszajsz. Ugye a kettes paragrafusban ez úgy nézett ki, de naflus simevech a misevech hádzinna, mea simevech a misevech hádzinna. Ugye ott úgy van felosztva, hogy először, ugye összesen volt 200. Jött az első körben 75. Ezt mind a hárman szétosztották egyenlően. Az 25, 25, 25. Utána jött 125. Ez hogy néz ki? A 125-ből 75-ön még mindannyian egyenlően tudnak föllépni. Miért? Mert a 100-asnak is még vissza van 75, a 200-asnak még vissza van 175, és a 300-asnak vissza van 275. Tehát 75-öt még mindig egyenlően osztanak szét a 125-ből. Akkor mindenki kap 25-öt, akkor most mind a hármuknak van 50, és maradt még 50, amit feloszt a 200-as és a 300-as egyenlően, akkor ők kapnak 75-öt, és a 100-as kapott 50-t. Ugye ez a kettes paragrafus. Széfa bestét fiszaisz. Ugyanígy a végén, ahogy a hármas paragrafusban. De nafus simre hamisebe hádzinna, uma szájnbe eszimre hamisebe hádzinna. Ott pedig úgy nézett ki, hogy az első körben befutott 75, azt szétosztották megint három egyenlő részre, 25-25-25. Majd beesett még 225. Akkor hogy nézünk ki? 75-ön még mindig egyenlően osztozkodnak, mert a 75 felé még mindenkinek ugyanekkora a követelése, akkor mind a hárman kapnak 25-öt, a 100-as kap így 50-et, most a 100-asnál tartunk 50-nél, a 200-asnál 50-nél, a 300-asnál 50-nél, és maradt még 150. Mennyi a követelés, mennyi akkor van, még vissza van, még vissza van 150. Ugye a 200-asnak a 150-ből nem, rosszul mondtam, elnézést. Tehát úgy nézett ki, hogyha a 75-öt felosztották három részre, akkor 25-25-25. A maradék 225-ből még 75-öt felosztanak egyenlően, akkor az 25-25-25, most tartunk 50-nél mindenkinél, és maradt még 150. A A 150-ből a 150-ből pedig 500, igen, most már értem. A 150-ből pedig 100, az ugye a második 100, azon már nincsen követelése, csak a 200-asnak és a 300-asnak, azt felosztják két egyenlő részre, az 50-50, akkor most 100-nál tart, okay, 50-nél tart a 100-as, 100-nál tart a 200-as, és 100-nál és 100-nál tart a 300-as, és van még 50, az pedig megkapja teljesen a 300-as. Oké, akkor hogy nézzünk ki még egyszer? Volt, összesen volt 300, de két menetben. Először kaptak 75-öt, a 75-ből, a 75-öt felosztották egyenlő három részre. Aztán beesett még 225. A 225-ből 75, az még jogos, még mind a hárman egyenlőek ránézve, akkor azt megint felosztják három egyenlő részre, akkor most tartunk 50-nél mindenkinél. Marad 150, a 150-ből 100 az, amiben a 200-as és a 300-as is ugyanolyan joggal tart igényt, akkor azt elosztják két egyenlő részre, és 50 az, amit pedig a 300-as tart igényt. És azt megkapja pluszban. Őszintén mondom, nem teljesen értem, mert ha azt nézzük, hogy amíg nincs kielégítve a valamelyik fél, addig még jogosan tart igényt arra a részre, amiben nincs kielégítve, akkor miért nem lépett fel még a 100-as is, még őnek is, még plusz 50-re? Nem teljesen értem, hogy itt mi alapján döntik ezt el. Bárhogy is legyen. Tányozzunk is, tesz Femin Nasszan. Mindenesetre azt tanultuk egy brájtában, hogy mindez, amit tanultunk, akár Smuel magyarázat szerint, akár Rebbe Jákév Minalp Kaid véleménye szerint, ez Rabbi Natán tanítása. Rebbe Jöjmer, én a nirajt Varasa Rabbi Nasszon, Rebbe viszont azt mondta, hogy én nem értek egyet Rabbi Natánnal, el a halkőrész, hanem mindig egyenlően osztják szét. Ugye a dolog lényege az az, hogy mit mond Rebbe. Rebbe azt mondja, hogy addig, ameddig nem elégült te ki, vagy amíg a követelésüket nem kapták teljesen meg, addig mind a hárman egyenlően kapnak. Ugye addig, amíg a százas nem kapott százat, akkor hiába ő neki már csak mondjuk 75 kell ahhoz, hogy megkapja azt, ami jár neki, a 200-asnak meg 175, de ez mindegy, mert addig ő ugyanolyan jogosan követel, mint a 200-as vagy a 300-as. Azért Rebbe azt mondja, hogy mindaddig, amíg nem elégült ki, addig ugyanolyan részt kell, hogy kapjon a fennmaradó vagyon, szétosztható vagyonból, mint a többiek. Ezzel szemben mit mond Rabbi Natán? Rabbi Natán azt mondja, hogy nem azt nézzük, hogy ő kielégült vagy sem, hanem levesszük azt a pénzt, az aktuálisan ott lévő pénzből, amit ha teljesen megkapna a legkisebb, vagy nem, amit még hogyha a legkisebb is, ha megkapna, épp hogy csak kielégítené vele a tartozását, és azt osztjuk föl egyenlően, és a maradékot meg azok között osztjuk föl, akik azon túlmenően is még lenne követelésük. Oké, mit mondott a folytatásban a Misna? Bechénysla is a segítinu. Ugyanígy, hogyha a hárman egy erszényben pénzt raktak, erszénybe pénzt raktak, akkor ugye a Misna azt mondja, hogy ez szerint a logika szerint, tehát figyelembe véve, hogy mekkora az a pénz, amit beraktak, osztják föl a nyerességet vagy a veszteséget. Amers Moel, Snájcsi, tőle ki, Zemon, vezem a száim, a szahar, lemca. Azt mondta Smuel, hogyha ketten beraktak pénzt egy erszénybe, az egyik berakott 100-at, a másik berakott 200-at, akkor az nyereséget egyenlően kell, hogy felosztják. Majd mindjárt rá fogunk térni, hogy ez nincs összhangban a misnánkkal, de először nézzük, mit mondott erre Rába. Rába. Amel Rába, ami sztávra mindeszed, és Smuel, mesélj lehal isem, a jövőd lehal isem. Ába mesélj lehal isem, a jövőd lehal isem, zenőtelefim a iszok. Rába azt mondta, hogy senkit ne zavarjon meg ez a mondása Smuelnak, mert Smuel mondása egy olyan esetben logikus, vagy egy olyan esetben követendő, amikor valaki vesz egy marhát, egy társal közösen, azzal a céllal, hogy abból a marhából, azzal a marhával szántsanak, akkor a szántásnak a nyereségét egyenlően osztják föl, független attól, hogy az egyik 200-at tett a marhához hozzá, a másik 100-at. Miért? A logika az valahol az, hogy egyik nélkül se tudta volna megvenni a másik a marhát, és ezért hiába az egyik többet adott benne, a másik kevesebbet, a nyereséget azt egyenlően osztjuk föl. Ával, de sőleken is sem vagy jövődött. De mondjuk ezt a marhát levágták, itt úgy mondja, hogy azért vették, hogy műveljék vele a földet, de végül levágták, nyilván ugyanígy, hogyha eleve a húsáért vették a marhát, akkor ugye jönne, akkor tényleg zenői telefilmre, viszont zenői telefilmre, viszont akkor viszont már nem igaz, amit Smuel mondott, ezt nem így, Smuel sem gondolhatta, Smuel sem erre értette, ebben az esetben mindenki a pénzének megfelelő mértékben kap a húsból. Miért? Mert itt magát a tőkét osztjuk föl, nyilván egyik adott 200-at, a másik adott 100-at, akkor az egyiknek jár a kétharmad marha, a másiknak egyharmad marha. Ez volt Rába véleménye. Tehát Rába azt mondja, hogy Smuel állítása, ami szerint nem egyenlő, Smuel állítása, ami szerint hiába nem egyenlően járultak hozzá az üzlethez, egyenlően osztozkodnak, az mire vonatkozik? Csak a nyereségre. De a tőkét magát, ha kiszállnak a bizniszből, például a marhát levágják, akkor a tőkét azt igenis az eredetileg berakott pénz arányában osztják föl. Ráfa Mamuna viszont azt mondta, a filusai lehani is, a imedet fiha, a szaha lemce. Ráfa Mamuna szerint, hogyha még abban az esetben is, hogyha földművelésre vették a marhát, de végül levágják, tehát a tőkét magát osztják föl, akkor is egyenlően kell felosztani. És ezt értette Smuel. Mészvei is nájvség tűnül a kézzel, mondom, ezzel a szájma szakal emca. Azt mondja, a Talmud, várjunk csak. Van egy brájta, amelyik azt mondja, hogyha ketten beraknak közösen pénzt, az egyik 100-at, a másik 200-at, akkor egyenlően kell felosztani. My love, sőlehanisa, vagy mindent fiha. Hogy értjük ezt? Úgy, hogy egy olyan marháról van szó, amit vettek ezen a pénzen, amivel földet akartak művelni, de végén levágták. Ha ez így van, akkor ti úgy tudod, de Rába? Akkor ez Rába véleményével szembe fog menni. Mert Rába mit mondott? Hogy ez esetben már nem egyenlően kell felosztani, hanem az eredetileg berakott pénz szerint. Azt mondtam, hogy laj. És sőn lehet nincs, nem érdekel fel is, vagy sőn lehet nincs, nem érdekel fel is. Máj, zenői telefi maisz, vagy zenői telefi maisz. Azt mondja, nem, Rába ezt úgy fogja magyarázni, hogy ez a Bright, ami azt mondta, hogy egyenlően kell felosztani, ez csak arra vonatkozott, amikor továbbra is a marhával művelik a földet. Annak a nyerességét egyenlően kell felosztani. De a marhának, amikor levágják és a húsát osztják föl, akkor a Brájta is azt mondaná, hogy azt a pénz arányában kell felosztani. Azt mondja a Talmud, Adatani seifa lakak zebesen lajvini szárfú, zenőjtele fima isza, zenőjtele fima isza. Azt mondja a Talmud, ez nem nagyon jó ez a válasz, mert ennek a Brájtának a végén az áll, hogyha az egyik vesz 100-ért egy marhát, a másik vesz 200-ért marhákat, Tehát nem egy marhába rakják be a pénzt, és azt veszik meg a közösen, hanem különböző marhákat vesznek, különböző mennyiségű pénzen, akkor, ha, és ezek összekeveredtek, akkor amikor szétválasztják őket, akkor zenőjtél a film, akkor mind a ketten a pénzük arányában osztják szét a marha csordát. Ha igaz lenne az, amit Rába mondott, hogy ez így igaz, egy marhán belül is, ha kiszállnak a bizniszből, és a húsát felosztják, akkor ezt a pénz arányában kell felosztani. Akkor ezt kell valami mondja a Mishna, a Brájta. Mifről viszlem idei, azt kell valami mondja a Brájta. Be bent van, hogy Murim, és Sérlech, azt kell valami mondja a Brájta, hogy mikor van az, hogy egyenlően osztják föl, akkor, hogyha a marhát azért vették, mert ezzel művelni akarják a földet, és tényleg művelik is fel a földet, de ha művelni akarták fel a földet, a végén levágták, akkor mind a ketten a pénzük arányában kapják a húst. És ez kellett volna, hogy mondjam rá, és nem azt, hogyha egy egész csordát választanak szét. Azt mondja, Talmud, aki nem mi kalmár. A Talmud valóban azt mondja, így kell ezt érteni. Hogy kell érteni? Iba ment van, ima mulim, és sőleken is, vagy mindenken is, vagy sőleken is, vagy mindenken is, vagy mindenken is, vagy mindenken is, zenőtele fimaisz, vagy zenőtele fimaisz. Ez a Talmud úgy kell érteni ezt a brájtát, hogy ha azért vették a marhát, hogy műveljék vele a földet, és végül művelték vele a földet, akkor valóban egyenlően osztják szét. Ha azért vették a marhát, hogy műveljék a földet vele, végül levágták a marhát, akkor az ugyan olyan, mint hogyha tettek volna több marhát, és aztán szétválasztanák a csordát, ugyanúgy, ahogy ott is a pénzük arányában kell szétválasztani a csordát, ugyanúgy itt is, amikor egy marhát választanak szét, a pénzük arányában kell, hogy szétválasztják. Oké, bármi is legyen, és Shmuel mondása tehát az, hogy ha beszállnak közösen egy bizniszbe, akkor a nyereséget azt egyenlően kell szétosztani. Most igaz az, hogy Rába szerint csak a nyereséget, és ki volt a másik? Rába Mamuna szerint a tőkét is, de bárhol is, de mindenképpen egyenlően. A mi mistánk mit mondott? A mi mistánk azt mondta, hogy ugyanúgy, mint az asszonyoknál, ahol a pénz arányában, a pénz, tehát az eredeti követelés mértékét figyelembe véve kell szétosztani a pénzt, ami azt jelenti, hogy mégis a berakott pénz a meghatározó. Ez hogyan ez a két dolog hogyan tud egymással nem ellentmondásban lenni. Te nem vehénys le is a sétélül a kész, pikaszolja és szidó, káhén helyek. Ugye mit tanultunk a mi mistánk végén? Hogy ugyanígy, hárman, ha beraktak egy erszénybe pénzt, hogyha ott veszteség vagy nyereség volt, akkor e szerint osztják szét. Ami mit jelent? Hogy figyelme veszük, hogy más-más mennyiségű pénzt raktak a közös üzletbe. Ugyanúgy, mint ahogy figyelembe vettük, hogy az asszonyoknak mennyi volt a követelésük. Shmuel mit mondott? Hogy nem veszük figyelembe, hanem mi a lényeg, hogy a mindegy, hogy az egyik többet rakott, a másik kevesebbet, a nyereség és a veszteség az egyenlő. Amire nákon emberem, bere vuol, loj, mi színű zuzé haddati, loj, vagy színű zuzé haddati, pichászú, a stíra de cunisza. Azt mondja erre a Talmud, azt mondta rá Nachman, hogyan tudjuk ezt úgy magyarázni, hogy ez ne legyen szembe Shmuel mondásával, hogy itt a Mishnánkban, amikor azt mondja a Mishnán, hogy ha többlet, tehát nyereség volt, vagy veszteség volt, akkor a pénz arányában osztják szét, ez nem veszteséget és nyereséget jelent a szószoros értelmében, hanem egyfajta tőkefelosztást jelent ez is. Miért? Mert ahogy szíru, a nyereség az úgy fejezik ki, hogy szíru, maradt pénz. Mit jelent az, hogy maradt pénz? Nem azt jelenti, hogy maradt a tőkén fölül, hanem azt jelenti, hogy mi van akkor, amikor berakunk pénzt valamiben, elkezdünk kereskedni. Veszünk, eladunk. És időközben a régi pénz helyett egy új pénzt nyomnak. Egy új pénzt dobnak piacra. Akkor, amikor felosztjuk ezt az új pénzt, ami már nem ugyanaz, mint ami a régi pénz volt, akkor azt az eredeti pénz arányában kell felosztani. Ez szerinti, ahogy szíru. Az, hogy maradt pénz, nyereség, ez nem a nyereség maga, ez maga a teljes pénz felosztása, csak itt már egy új pénznemről beszélünk. Ugye itt, ha jól értem, de Kata biztos jobban tud nekem segíteni a ókorban és a középkorban is, időről időre új pénzt vertek. És ilyenkor, ha az ember szerencsés volt, akkor mondjuk éppen áruba, ha nem volt szerencsés, akkor könnyen lehet, hogy teljes korábbi pénzét elvesztette, mert nem tudta el mit kezdeni, nem tudta beváltani az új pénzre, de hogyha áru volt nála, akkor azt el tudta megint adni, és abból új pénzt kellett, az új pénzt behozta. Most az az új pénz, az egy teljesen új pénz, azt hogy osztom föl, az eredeti, ha szét akarunk válni, mint társak, akkor az eredetileg berakott pénz arányával. Na most ez jelenti azt, hogy szív, hogy maradt pénz. Hogyha nem maradt pénz, az pedig azt jelenti, hogy pont fordítva, hogy volt egy régi, beraktunk pénzt, a régi pénzt kivonták a forgalomból, és én ezen buktunk. Azt, amit buktunk, azt abban az arányban buktuk, amilyen arányban eredetileg beszálltunk. Ugye azt mondja a Talmud, Pichasu astira decu nisa, ez arról a pénzről szól, amit már az ember a sarkára köt. Ugye a Sábesz traktátusban tanultuk, hogy volt egy ilyen gyógymód, hogy egy régi pénzt a sebre ráraktak, és valahogy azt gondolták, hogy a pénz rozsdája és a ráütött arckép az valahogy gyógyítani fogja a sebet. De hogy már semmi más nem lehetett használni, csak erre. Most ez esetben, amikor így vesztettek, akkor a eredetileg berakott pénz arányában kell a veszteséget elszámolni. Oké, akkor bármi is legyen, a dolog lényege az az, hogy nem kaptunk teljesen egyértelmű iránymutatást azzal kapcsolatban, hogy akkor a mi misnánkból ugyanúgy tűnt, hogy a veszteséget és a nyereséget is, a tőke fölötti nyereséget és veszteséget is a berakott pénz arányában kell elszámolni. Shmuel azt mondta, hogy nem, a nyereséget és a veszteséget azt egyenlően kell elszámolni, esetleg a tőkét kell az eredeti pénz szerint elszámolni. És szeretném megjegyezni, hogy a Toszfot azt mondja, hogy mindez csak akkor van így, hogyha nem volt egyértelmű a megállapodás az üzlet létrehozatalakor, hogy a nyereséget azt a berakott pénz szerint arányában osztjuk meg. Ilyen különféle megállapodások lehetnek. Ha nem volt egyértelmű megállapodás, akkor egyenlő. De egyértelmű megállapodás volt, hogy a berakott pénz arányában osztjuk meg a nyereséget vagy a veszteséget, akkor természetesen azt kell tiszteletben tartani. Oké, megyünk tovább. A misnák egy valamennyire új témát taglal. Azt mondja, a misna, mise olyan az, hogy árban nosi umész. Ha valakinek volt négy felesége, és meghalt. Most itt ugye a szemben az előző mistával, a feleségek egy nap házasodtak, és egy nap keletkezett a ketubájuk, tehát a követelés időbeni besorolása az ugyanott volt. Ebben az esetben olyan esetről beszélünk, ahol különböző időpontokban voltak a házasságok, és különböző időpontokban jöttek létre a ketuba követelései. Így aztán, ha is sajnak egy nemesztő snia, és snia és tisis, és tisis tőle víz, az első feleség előbb elégíti ki a követelését, mint a második előbb, mint a harmadik előbb, mint a negyedik. És sajnak is bászló snia, és snia és tisis, és tisis tőle víz, és ugyanakkor, amikor az első elveszi a követelését, kielégíti a követelését, akkor esküt kell tenni a másodiknak, hogy amúgy különben a férjük neki az ő követeléséből semmit nem törlesztett elő. Tehát nincs olyan helyzet, hogy tulajdonképpen ő jogtalanul veszi el a követelés, elégíti ki a követelést, mert hogy már részben ki volt elégítve, és ezzel viszont megkárosítja a második, illetve a többi nőt. Ő esküt kell, hogy tegyen, hogy ez nincs így, és jogosan veszi el azt, amit elvesz. Ugyanígy a második feleség esküt kell tegyen a harmadiknak, és a harmadik esküt kell tegyen a negyediknek. Vagy egy vízni frásilaim is volt, viszont a negyedik nem kell, hogy egyáltalán esküt tegyen. Benánasz viszont ezzel nem ért egyet, és ő azt mondja, hogy mik nésiakra innen is kereszt, azért, mert ő az utolsó a felesége sorában, ezért már járjon jól, hogy ő neki nem kell esküt tennie. A finnöjti pár elbesúl, ő is csak úgy elégítheti ki a követelését, hogyha esküt tesz. Hogy jöjjtsz ez kulamjai mechad, kalakai demezdeha verta a filusa áhász zahsza. Mi van akkor, ha tényleg egy nap jött létre a négy házasság és a négy ketuba, ha mégis egy napon belül valamelyik megelőzte a másikat, akkor az is már feljogosítja, hogy előbb elégítse ki a követelését. Még akkor is, hogy csak ez egy órával volt előbb. A Káhajuka Iszfum és a Lány Savis. Így Jeruzsálemben az volt a szokás, hogy egy okiratra nem csak a dátumot írták föl, hanem órát is fölírtak. Kulan jöjjtszözbe sárhász, de én sem elem van, hogy jöjjtszözbe sárhász. Ha mindenki egy órában jött létre, és csak egy mane, egy száz zuz van ott a követelésük kielégítésére, akkor korábban azt tanultuk, azt egyenlően kell közöttük feloszlani. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap, a 93-as lap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap folytatni fogjuk, reggel, a reggeli ma után számítok is rátok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kívánok nektek egy fantasztikus szukotot, egy nagyon szép ünnepet, a leges legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra.